füles bagolyolvasó. Guy de Maupassant, séta. Mikor Leras bácsi, a Labuze és Sacé könyvelője kilépett az üzletből, néhány pillanatig káprázott a szeme a lenyugvó napragyogásától. Egész nap a sárgás fényű gázlámpánál dolgozott, az üzlethelyiség mögötti irodában, amely a tárnaszerűen szűk és mély udvarra nézett. A kis helyiség, ahol 40 év óta morzsolgatta napjait, oly sötét volt, hogy még nyár közepén is legföljebb 11-től 3-ig lehetett világítás nélkül meglenni benne. Mindig nyírkos volt és hűvös. Sazárokszerű udvarról, ahová az ablak nyílt, a beáramló levegő dohos szaggal és csatorna bűzzel töltötte be a sötét szobát. Leras úr 40 év óta minden reggel 8-kor érkezett ebbe a börtönbe. Seste 7-ig görnyedt a könyvei fölé, és körmölt szorgalmasan, mint a féle jó tisztviselő. Most évi 3000 frankot keresett, kezdetben csak 1500-at. Aglegény maradt, mert nősülésre nem tellett. S mivel soha semmije sem volt, nem is vágyott sokra. Bár hébe-hóba belefásult az egyhangú, állandó robotba, s megeresztett egy platói óhajt. Az árgyélusát, ha egyszer 5000 livre járadékhoz jutnék, gyöngyéletem lenne. Egyébként gyöngyélete sose volt, mert mindig csak a havi fizetéséből élt. Az élete eseménytelenül, izgalom nélkül és szinte remény nélkül telt el. A mindenkiben élő álmodozó hajlam ki se sarjadt az ő középszerű törekvéseiből. 5. 21 éves korában beállt a Labuze és Csacékhez. Onnan többé ki sem lépett. 1856-ban elveszítette az édesapját, majd 1859-ben az anyát is. S azóta semmi, csak egy költözködés 1868-ban, mert a házi úr emelni akart. Reggelente pontosan 6-kor iszonyú lánccsörgésszerű csörömpöléssel az ébresztő órája hugrasztották ki az ágyból. 2010-ben ugyan elromlott a szerkezet, 1866-ban és 1874-ben, Isten tudja, mitől. Felöltözött, beágyazott, kitakarított, leporolta a foteljét meg a komód tetejét. Mindez másfél órájába került. Aztán elindult hazulról, vásárolt egy rongyos kiflit a lahurepékségben, amelynek 14 különböző tulajdonosát ismerte, bár a cégtábla nem változott, s a süteményt eszegetve indult tovább. Egész életét tehát abban a szűk, sötét irodában töltötte el, ahol még a tapétát sem cserélték. Fiatalon került be, Brumentúr segédjeként, s azzal a vágyal, hogy egykor majd az ő helyébe lép. A helyébe lépett, s mást nem is várt többé. Ismeretlen volt számára az emlékeknek az az aratása, amelyhez mások eljutnak az életük során, ismeretlenek a váratlan események, az édes vagy tragikus szerelmek, a kalandos utazások, a kötetlen élet minden véletlenje. Egyformán teltek múltak a napok, a hetek, a hónapok, az évszakok, az esztendők. Naponta ugyanabban az időben kelt, indult el hazulról, érkezett az irodába, ebédelt, indult haza, vacsorázott és feküdt. Soha semmi sem szakította meg az egyforma cselekvések, egyforma történések, egyforma gondolatok szabályos egyhangúságát. Valaha a szőke bajuszát meg göndörhaját nézegette az elődjéről maradt kis kerek tükörben. Mostaná, 116. Ban esténként, mielőtt hazaindult, őszbajuszát és kópasz homlokát nézte meg ugyanabban a tükörben. 40 év telt el, 40 hosszú és röpke esztendő, üresen, mint egy sivár nap, vagy mint egy álmatlan éjszaka óráig. 40 év, amelyből semmi sem maradt, még egy emlék sem, még egy szerencsétlenség sem, a szülei halála óta. Semmi. Ezen a napon Leras úr megállt az utcai ajtóban, a lenyugvó nap fényőzönétől káprázó szemmel. S, hazamenés helyett kedve szottyant, hogy kerüljön egyet vacsora előtt. Ilyesmi 4-szer 5-ször, ha előfordult vele egy évben. Kiment a körútra, ahol a kizöldült fák alatt hullámzott a nép. Tavaszi este volt, az egyik első meleg és andalító este, mely az élet mámorával kavarja fel a szíveket. Leras úr öregesen fürge léptekkel haladt, a szemében vidámság, boldogította az általános öröm, a langyos levegő. Kiért a Champs-Élysées-re, és ment tovább. Felélénkítette az ifjúság fuvalma, amely ott játszott a szellőben. Egy lobogás volt az égbolt, s a diadali fekete tömbje úgy vált ki a látóhatár fényes hátteréből, mint egy tűzvészelé magasodó óriás. Mire az öreg könyvelő odaért a behemót emlékműhöz, meg is éhezett, s betért egy kocsmába vacsorázni. A bolt előtt, a járdán szolgálták fel a tartáros birkalábat salátával és spárgával, és Leras úrnak hosszú idő óta ez volt a legjobb vacsorája. A briei sajtot fél üveg finom bordóival öblítette le, majd megivott egy csésze kávét, ami ritkán esett meg vele, s végül egy pohárka finom pezsgőt. Mikor fizetett, egészen vidámnak, bohókás kedvűnek, sőt kissé kótyagosnak érezte magát. El is hatá, 117. Rosta, olyan jó ez az este, elsétálok egészen a bois, de bólog ne széléig. Jól fog esni. Tovább indult. Egy régi nóta zümmögött makacsul a fejében. Az egyik szomszéd asszonya szokta énekelni valamikor. Ha kihajt a lombáfán, így szól hozzám a babám, gyere, pihent ki magad áfák alatt. Most vég nélkül ezt dudorázta, újra-újra kezdte. Párizsra leszállt az est, szellőtlen, forró este. Lerasúrbaktatott a bois, de Vaulogne úton, s nézte az elhaladó fiákereket. Jöttek, csillogó lámpa szemmel, egymás után, s ilyenkor egy pillanatra látni lehetett egy-egy ölelkező párt. A nőt világos ruhában, a férfit feketében. A csillagos, forró ég alatt kocsikázó szerelmes párok hosszú menete volt ez. Csak jöttek, egyre jöttek. Haladt, haladt a kocsisor, benne elnyújtózó, szótlan, egymáshoz simuló párok, akik a vágy mámorától, a közeli ölelés reszketésétől nem láttak, nem hallottak. A lancsötétség, mintha tele lett volna röbdöső, szálócsókkal. Valami egyetemes szerelem tette vágyasztóvá, bódítóvá a levegőt. Az ölelkező, egy azon várakozástól, egy gondolattól mámoros emberek körül lázas volt a levegő. A szerelmeskedéssel teli kocsik valami finom és nyugtalanító sugárzást árasztottak, amerre elhaladtak. Lerasúr, a sok gyaloglástól kissé elfáradva, végül is leült egy padra, hogy nézze a szerelemmel rakott fiákerek vonulását. Csak hamar egy nő bukkant elő, és mellé ült. Adj Isten, kis öreg! Szólította meg. Lerasúr nem felelt. Az meg rákezdte. 118. No, hadd szeresselek egy kicsit, drágám. Majd meglátod, milyen kedves vagyok. Leras csak annyit mondott. Ön tévedésben van, asszonyom. De az a karjába öltötte a karját. Ugyan, ne légy már olyan mamiasz, ide figyeljé. De Leras felállt, szorongó szívvel tovább ment. 100 lépéssel arrább egy másik nő szólította meg, nincs kedve mellém ülni egy kicsit szép fiú. Leras megkérdezte, miért űzi ezt a mesterséget. A nő megállt előtte, srekett, komisz, más hangon azt mondta. Hát nem gyönyörűségből, hogy a nyavaja törje ki. Leras szelíd hangon faggatta tovább. Akkor hát mi készteti rá? Az rámordult. Valamiből meg kell élni, a keservit. És dudorászva odább állt. Leras úr elhűlt. Újabb nők mentek el mellette, leszólították, hívogatták. Úgy érezte, valami feketeség borul rá, valami szívet facsaró érzés. És megint leült egy padra. A kocsik egyre görögtek. Jobban tettem volna, ha nem jövök erre, gondolta. Most olyan furán érzem magam. Nem találom a helyem, és elgondolkozott a szerelemről. A pénzen megvehető, vagy szívbéli szerelemről se sok fizetett vagy őszinte csókról, amelynek tanúja volt. Szerelem, mit tudta ő, hogy mi az, neki csak 2-3 nő volt az életében, véletlenül, meglepetésszerűen, mert extrára sohasem telt. S az addigi életére. 119. Gondolt, amely olyan más volt, mint a többiek élete, olyan sötét, olyan komor, olyan sivár, olyan kietlen. Vannak emberek, akiknek valóban semmi sem sikerül. S most egyszerre, mintha valami sűrű fátyol hasadt volna el, meglátta életének mérhetetlen, egyhangú nyomorúságát. A múlt, a jelen meg a jövendő nyomorúságát, az utolsó napokat, amelyek olyanok lesznek, mint az elsők. Előtte semmi, mögötte, körülötte semmi, a szívében semmi, sehol semmi. A kocsik egyre vonultak. A gördülő, nyitott fiákerekben mindig felbukkant és tova tűnt a 2 szótlanul ölelkező alak. Mintha az egész emberiség ott vonulna el előtte, örömtől, gyönyörtől, boldogságtól részegen. Ső egyedül nézte, egyes egyedül. Holnap is egyedül lesz, mindig egyedül, mindenkinél magányosabban. Fölkelt, néhányat lépett, és hirtelen elfáradva, mintha sokat gyalogolt volna, leült a következő padra. Mit vár, mit remél? Semmit. Arra gondolt, hogy jó lehet, ha az ember öregen hazamegy, és csivitelő unokák veszik körül. Édes az öregség olyanok között, akik nekünk köszönhetik az életüket, akik szeretnek, dédelgetnek, kedves és csacska szavaikkal, szívet melengetőén, mindenért vigasztalón. S ahogy rágondolt a sivár szobájára, tiszta és szomorú kis szobájára, ahova rajta kívül más sohasem teszi be a lábát, folytogatni kezdte a kétségbeesés. Azt a szobát most még siralmasabbnak látta, mint szűk irodáját. Senki sem jár oda, soha senki nem szól egy szót sem. Halott, néma hely, nem ver vissza emberi hangot. Mintha a falak őriznének valamit a közöttük élők jelleméből, az életmódjukból, alakjukból, szavaikból. A boldog családok lakta házak vidámabbak, mint a nyomorultak hajlékai. Az ő szobája emlékte. Len, akár az élete, és megriadt attól a gondolattól, hogy most hazamenjen abba a szobába, egyes egyedül, lefeküdjék az ágyába, és végigcsinálja megszokott testi mozdulatait, minden esti teendőit. Mintha még messzebb akarna kerülni sivár hajlékától s a perctől, amikor haza kell térnie, fölállt, s hirtelen elindulva az első erdei úton, bement egy sarjerdőbe, hogy letelepedjék a fűbe. Körülötte, fölötte, mindenütt valami kósza, végtelen, állandó zsongás, mely számtalan különféle nezből állt össze, valami tompa, közeli, távoli zsongás, tétova és hatalmas életlüktetés, az óriásként ziháló Párizs lélegzetvétele. A nap már magasan állt, fényözön tárasztott a Voice de Vaulognera. Néhány kocsi is járt már, s az úrlóvasok vidáman érkeztek. Egy elhagyott erdei úton szerelmes párban dukolt. Egyszerre a fiatal nő felpillantott, s az ágak között valami barnát vett észre. Döbbenten, nyugtalanul emelte fel a kezét. Nézze csak, mi az? Aztán egyet sikoltott, s a kísérője karjába roskadt. Le kellett fektetni a földre. Tüstént hívták az őröket, s azok levágtak a fáról egy nadrág tartójánál fogva felakasztott öregembert. Megállapították, hogy előző este állt be a halál. A nála talált iratokból kiderült, hogy könyvelő volt a Labuze és Csa cégnél, és Lerasnak hívták. A halált ismeretlen okból elkövetett öngyilkosságnak nyilvánították. Talán pillanatnyi elmezavar.